Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Ma egy ember elmeséli az életét. Zsemberi Barna jelentős sportteljesítményeket tett le az asztalra, csapatban Európa-bajnok is volt. Sokan ismerik azok közül, akiknek a motorozás az életük fontos része. 2 éve lebetegedett, most arról vall, hogyan értelmezi lassan újra az életét.
Én 6 éves korom óta megállás nélkül szinte folyamatosan versenyszerűen sportoltam. Én úsztam 10 évet abban a nagy hargitai, verasztó, sós csapatba. Én voltam a legfiatalabb. Aztán a 76-os olimpia előtt beteg lettem a válogató versenyen, februárban nagyon belázasodtam, és nem tudtam részt venni, és nem engedték meg, hogy egy következő versenyen úszhassak a kiküldetési szintér. Na, úgyhogy ezt összecsaptam mindent. Egyik nap még úszodában voltam edzése, másik nap pedig már mentem motorozni, és akkor elkezdtem versenyszerűen motorozni.
Ez jól ment volna egyébként?
Ezt nem szabad megnézni, hogy mi lett volna, ha. De én megnéztem, én a legjobb időmmel döntőbe tudtam volna kerülni. És akkor abbahagytam az úszást, és kb. 23 éven keresztül kartempót, mozdulatot én nem tettem. Én vizet csak a pohárba láttam. Viszont elkezdtem motorozni, és 20 éven keresztül motoroztam, folyamatosan megállás nélkül. Akkor már versenyzőkkel foglalkoztam 97-ben. Az egyik versenyzőm a csapat VB előtt 1 hónappal eltört a kulcsontját. Egyszerűen nem volt ember, akit beállítsunk. Ez volt életem utolsó tétversenye.
És hogy sikerült?
14. lett a csapat. Én az életemért küzdöttem, szóval olyan fáradt voltam. Ez a verseny, ez 6 napig tart. Ez 6 napig a legnehezebb terepeken. Lefeküdtem a motor mellé, és soha többet nem bírok fölállni, vagy nem tudom elkezdeni. És aztán persze minden nap tudtam folytatni, és befejeztem. Tehát effektív hozzá tudtam járulni a csapat eredményhez. Magam előtt is egy ilyen próbatétel volt. Én ezt mindig nagyon komolyan vettem, futottam, úsztam, mozogtam, így 40 év fölött is top kondícióban voltam. És ennek ellenére, de egyik délután éreztem, hogy iszonyatos fájdalmaim vannak, fogalmuk nem volt, hogy ez micsoda, de nagyon nagy fájdalmak. Tehát nekem volt erdő közepén nyílt bokatörésem, kutya füle ahhoz képest, mint amilyen fájdalmaim voltak, és akkor következő nap már be kellett vinni a kórházban, de hát akkor már úgy, hogy megmozdulni se bírtam, tehát így lepedőbe betettek, és így lepedőbe emeltek rá a hordányra, meg ettől kezdve 2 hónapon keresztül engem így lepedőbe mozgattak, és senki nem tudta, hogy most ez merre tart. Összeszedtem egy baktériumfertőzést, egy stafilokokkusz baktériumfertőzést, ami az egész szervezetemet elgennyesítette. Tehát mindenhol a tüdőmtől kezdve a vállizületekbe, csípőizületekbe ilyen hatalmas gennyes tájogok keletkeztek. Aztán 2 hónap elteltével egyszer csak elkezdtek felszívódni ezek a gennyes gócok, hál' Istennek. Ennek köszönhetem, hogy egyáltalán sikerült életben maradni. Viszont a 2 csípőmre rátelepedett ez a gennyes góc, elkezdte enni az izületet, és egyszer megette. Kijöttem a kórházból, viszont menni megint nem tudtam, mert ugye mind a 2 izületem tönkre ment. Augusztusban kaptam egy bal csípőprotézist, és most december közepén egy jobb csípőprotézist, és próbálom az életemet újra fogalmazni és újra definiálni. Szóval nem telt el úgy nap igazából, hogy valamilyen fizikai, tehát sport jellegű fizikai terhelés ne adtam volna a szervezetemnek. Most ugye ott tartok, hogy 2 éve 2 darab mankóval járok, és most, hogy gyalog lementem ide a céghez meg vissza, ami mit tudom én, 1 kilométer, el vagyok fáradva. Itt a lelkemet is kell edzeni, hogy ehhez hozzá szokjak. Említettem, hogy amikor már motorozást is abba hagytam, akkor megint hiányzott a mozgás, és akkor elmentem a szenior úszókhoz, és elkezdtem újból az edzést, és 2005-ben sikerült a 45-49 éves korosztályba újból megnyernem az 50, a 100 és a 200 pillangót. És ez egy nagyon jó érzés. Újból el tudtam ide jutni. Ugye egy 200 pillangó az a világ legnehezebb száma, ahhoz levegő kell. Na most nem hiszem, hogy nekem lesz valaha ennyi levegő. De hát mindegy, akkor nem fog 200 pillangót úszni, vagy egyáltalán nem fog úszni, nem tudom, majd akkor kitalálok valami más sportágat, amihez nem kell annyi levegő. Ez a betegségem történet.
Ez nem semmi. Tényleg így egy életet újra értelmezni.
Teljesen. Gyökeresen újra kell definiálnom az életemet, mert én eddig is azt mondtam, hogy bármi történhet velem, ha más nem, a fizikai erőnlétemnek köszönhetően én a családomat mindig el fogom tudni tartani. És ez most nem igaz. Pontosan 180 fokot fordult a világ, nem bírok lehajolni és fölemelni a földről, mit tudom én, egy 2 kilós csomagot, mert nem tudom. Lehet, hogy majd meg tudom tenni. Nyilván azért mozgok és azért edzek, hogy ezt majd meg tudjam tenni. 2,5 éves a legkisebb gyerekem, aki naponta ott áll előttem és nyújtózkodik, hogy vegyen föl, és nem tudom fölvenni. Egyrészt, mert mind a két kezemben van egy-egy mankó, de ha nem lenne mankó, akkor se tudnám fölemelni, mert most nekem a 2,5 kilót fölemelni sok. Amíg volt és nem tették tönkre a mátraházi csodálatos edzőtábort, minden évben ott egy hetet edzőtáboroztunk, és én végig is csináltam minden gyakorlatot. Itt mindenki mondja, hogy megöregettem, meg ennyi nyavaja. Én ugye azt mondtam, hogy lehet szembe menni. Elhatározás kérdése, csak tényleg a fejbe kell rendet rakni. Volt egy osztálytalálkozó, én azt hittem, már bocsánat, de mint egy nyugdíjas összejövetelre mentem volna, és meg voltam rémülve, hogy én is így nézhetek ki. És hát jön egy ilyen betegség, és durr, egy nagy öklöst így benyom nekem, és na térjél észhez, hát nem, te se tudsz szembe menni. Senki nem tud szembe menni. Ott vagyok, hogy jelen pillanatban egy motorra nem tudok fölülni, hát nem tudom áttenni a lábamat.
Még ez nagyon érdekelne, hogyha azt el tudna mondani, hogy a hit, vagy egyetlen Isten, hogy segített ebben a folyamatban.
Nagyon sokat, nagyon sokat. Így amennyire látom, és amennyi kapcsolatom van a fiatalokkal. Szóval ezt az országot én úgy gondolom, hogy a hit hiánya teszi tönkre. Az ember sok esetben egyébként nem tudja definiálni, nem is biztos, hogy egy átlag embernek kell definiálni azt, hogy miféle hittel rendelkezik. De hit nélkül nem lehet élni. Tehát ezt tegyük tisztába így a beszélgetés elején, vagy ezt rögzítsük, de hit nélkül nem lehet élni. Tehát az, hogy egy embernek legyen egy egészséges meggyőződése, aztán naponta föl kell tenni azt a kérdést, hogy mi dolgunk a világon. Szóval ezt merjük kimondani. Én azt veszem észre, és ez a legnagyobb probléma, hogy az emberek már ki sem merik mondani a problémát. Tehát már annyira sunnyognak, annyira menekülnek, hogy már föl se teszik a kérdést. Mert az, hogy valaki nem tud rá válaszolni, az is baj, de már egy szint, ha valaki meg tudja fogalmazni a bajokat. Én azt veszem észre a mai magyar társadalom, hogy már a kérdést sem teszik föl. Egyszerűen, mint a dudva, mint a kóró, így növünk. És mi végre? Mi végre? Nyilván nem lett mindenki olimpiai bajnok. Nyilván nem lett mindenki kiváló eredményeket elérő sportember. De kiváló sportember attól lehet, mert én mindig azt mondom, hogy az igazi tisztelet nem annak jár ki, aki a dobogó legtetején ott áll. A reflektorok rá irányulnak, és rohanja őt a sajtó. Egy túrót. Annak, aki a 16., a 18., ugyanis, az az ember ugyanannyit edz, mint az első. Ugyanannyit edz. Tudja az, hogy kötöttek az izületei, mert arra születni kell, mint egy Michael Phelps, akinél minden ideális, és persze, hogy ő a csúcs. Na de, bocsánatot kérek, hát egy olimpián vannak elődöntők, és az az érdekes, és engem mindig aznak az embernek a lelki világa érdekel, aki soha nem jutott be az olimpián a döntőbe. Már a 3. olimpiáját, és soha nem jutott be a döntőbe. És még mindig van akaratereje, mindig van ambíciója, ha szabad így mondani, sokkal nemesebb a lelke, mint annak, aki a siker fényében tündökölve eredményeket tud elérni, és ez nyilván ösztönöz. Na de aki nem sikeres, állandóan az árnyékban van, és mégis ott van, és attól van mezőny. Hát azért tud első lenni, mert ott van a 116., és csinálja. Ezt a társadalmat tudatosan, szándékosan tönkretették, és egy eltört gerincű társadalom csak a hit segítségével tudna talpra állni. Nincs más esély.
Most akkor fel van adva a leckebre, a hit segítségével kell talpra állni ezek szerint.
Igen. És akkor ezen én el szoktam gondolkodni, hogy na, nesze, itt van. Ez egy feladat. Ugye? Mert ezen úgy gondolkodtam, hogy olyan igazi kihívás most úgy nem nagyon ér. Tehát, hogy az ember öregszik, hát jó, most szenior versenyen úszunk, és jó lenne Most voltam hatodik, akkor jó lenne jövőre negyediknek lenne, de ez nem olyan igazi kihívás. Hát én most megkaptam a kihívást. Ugye az én státuszom jelen pillanatban rokkan nyugdíjas. 71 ezer forintos rokkan nyugdíjammal élem az életemet, akkor végre kikerültem a kórházból, és már úgy kezdtem úgy észhezt érni, és akkor mindent úgy azt hittem, hogy ott folytatok, ahol abba hagytam. És akkor így rá kellett jönni, hogy állj meg, hát ne viccelj, hát nincs munkahelyed, nincs pénzed. Mit akarsz csinálni? De ez nem úgy van. És akkor nem így rádöbben, hogy ja, hát tényleg, hát akkor hogy lesz ez most? Tehát nem arról van szó, hogy ha valamit majd most kitalálok, megcsinálom, nem tudom megcsinálni. Nem tudok elmenni a műhelyig, nem tudok elmenni tárgyalni, meg nem tudok táskát vinni, csak a nyakamba akasztom, mint a zabos tarisznyát, szóval...
Kemény dolog. Visszatérve a hitre, a személyes hitvallását el tudnám mondani.
Az olyan kamasz kortól kezdődően nem gyakorolt a vallás. Tehát a nagymamám engem sokat vitt a templomba, tehát ezek a kezdeti lépések, ezek megvoltak. Aztán ez úgy kimaradt, mert valahogy kicsit úgy a fókuszból ez kikerült. Elég lendületesen és viharosan éltem a kamaszkoromat, tehát önbizalommal és határozottsággal rendelkeztem. És ilyenkor az ember hajlamos elfelejteni minden más egyebet. A dolog ott válik pikánssá, amikor az élet elkezd más visszajelzéseket adni. Tehát hiába gondolom azt, hogy megcsináltam, de nem csináltam, nem tudtam megcsinálni. Mert az ember, hogy úgy mondjam, lyukra szalad, úgy nem sikerül, ez se sikerül, de azért a hit ott van, a hit érzékelése, az ott van. Na így fordult át nálam a lelkem mélyén ez a kérdés. Nagyon nagy mértékben segítette, hogy feleségem gyakorló katolikus családból származik, és hát persze a házasság. Szintén egy nagyon-nagyon elcsépelt dolog, és nincs meg a kellő súlya és tartalma. De amikor jártunk házasság előtti beszélgetésekre, ott ülök, és hát jó, elmegyek, de most mit tudnak nekem itt mondani? És ülök, és hogy volt ez? Hogy mondta? És akkor így még egyszer, és akkor így megyünk haza, és így gondolataim ott járnak, hogy mondta, mit mondott? Hűségről, meg házastársi elkötelezettségről, és így, jaj, így az ember arra ébredt, hogy így más ember lett, így belém nyúltak. És ez egy nagyon jó folyamat. Egy nagyon jó folyamat, és én nagyon örülök annak, hogy az életem, tényleg a családom visszaterhelt, ismételten megadta ezt az Istenbe vetett hitet, az igazi hitet. Az erős hit az mindig is Isten hit. Ez biztos. Csak esetleg az ember nem látja. Én azt mondom, ha engem 16-18-20 éves koromban elkezdenek vegzálni ezzel, nem tesznek jót velem. Nekem meg kellett járni ezt az utat, ezt végig kellett járni. Mindent meg akartam tapasztalni, és semmit nem fogadtam el az életben, így tálcán vagy készen, nem fogadtam el. Én nekem oda kellett menni, neki kellett menni a falnak, aztán nagyot koppanni, és lecsúszni róla, vagy áttörni, és ha ebben nekem van egy megszokásból kialakult Isten hitem, az nem lett volna hiteles. Olvasok, bambulok, gondolkodom, meditálok, tehát én nagyon-nagyon sok minden történik velem fejben, és ehhez hihetetlen erőt ad egy újra értelmezett és újra átélt Isten hit.
Ez hogy működik a gyakorlatban?
Például minden reggel és minden este automatikusan eszembe jut, hogy imádkozzak. Soha nem mondták nekem ezt. Ha mondták volna, nem csináltam volna. Direkt az ellenkezőjét, tehát miért mész télen motorozni? Azért mentem télen motorozni, mert meg akartam tanulni csúszós úton motorozni. Nyáron nem csúszik az út, azt csak télen lehet megtanulni. Mindenki hülyének nevezett. Abban az időben még nem lehetett olyan spéci ruhákat kapni, egyebek, tehát ilyen újságpapírt tuktam a farmer alá, ugye, hogy a szelet fogja, meg ilyen tréfák. És mindenki le akart engem beszélni normál, hát így fel a hévre, meg meleg van, meg tanulhatsz követ. Nem.
Azért a Jóisten nagyon vigyázott.
Hát igen, igen, igen. Mai fejjel nyilván azt mondom, hogy hát persze, hát vigyáztak rám. Tehát amikor az ember fekszik már 2 hónapja a kórházi ágyon, és nincsenek fogóckodók. Tehát bejön az orvos, és úgy mesél nekem, hogy nem néz a szemembe. Tehát nem mondja azt, hogy meg fogok gyógyulni, mert ő se tudja. Tehát látom, hogy azért sumákol, hogy drukkolunk magának. Na most ez marha jó. Tehát amikor egy orvos drukkol nekem, tehát ez nagyon jó dolog. Ilyenkor az ember fogóckodókat keres. Tehát ilyenkor kinyílik az embernek a lelke. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem mindig van az ember lelke nyitva. Legtöbbször, főleg ebben a mai világban, amikor 1000 támadás érheti meg, 1000 olyan behatás éri, ami elől jó is, hogy be vagyunk zárva, egy kicsit azt kell mondjam. De akkor, amikor egy kórházi ágyon 2 hónapon keresztül mindenféle biztatás nélkül csak ott fekszek, akkor igenis kinyílik az ember lelke. És igenis megtalálja a fogóckodót, ami nem lehet más, mint az Isten hit, mert mi más lenne? Hogy feküdtem az ágyon, néztem a plafon, és akkor egyszer csak az ember észreveszi azt, hogy összefonódik a keze. Aztán egyre jobban szorítja össze a kezét. És hopp, egyszer csak kiderül, hogy hát én tudom a mi atyánkot, persze, hogy tudom. Persze, elmondom. És akkor ez így jó volt. De jó volt. És akkor este is elmondom, meg másnap reggel is elmondom. És könnyű, könnyű, jó, jó, ez jó volt. Az ember érzi, hogy valami történt vele, így a lelki, nem tudom, hogy micsoda, tökéletes érzés. És akkor ez ilyen volt, benne ott a kórház, meg szörnyű már, felfekvésen volt már, a derekam, a csípőm, akkor kiderült, hogy 3 csigolyám is összecsúszott ettől, abban ott is van egy tájó, az úgy is van a 3 csigolya egyébként. Tehát fölébred, egyszer csak ott van előttem. Én nekem az a meggyőződésem, hogy minden embernek az útját végig kell járni. Ehhez kell egy nagy erő és nagy hit, hogy megtalálja az ember az útját, és végig tudja járni. Szóval meg kell élni dolgokat, rosszakat is, jókat is. Így rakódik össze az az igazi pálya. Nincs 2 egyforma Isten hit. Nekem ez egy kiizzadott, megszenvedett, eféle Isten hit. De ez az enyém. Tehát ezt nekem nem adták, és ez így jó.
Akkor most egy kicsit egy ilyen lelkisport pálya előtt áll, ha jól értem.
Ahogy az ember gyalogol az élete útján, és úgy öregedik, szinte törvényszerű, hogy mindig jobban és jobban belekap a világnak a spirituális oldalába. Érnek hatások, ezeket a hatásokat át lehet lépni, le lehet passzolni, nem kell vele foglalkozni, lehet tovább menni, de bíznék benne, hogy az embereknek az öme nem ilyen, hanem az embereknek az öme elgondolkodik azon, hogy mik történtek vele, mi a magyarázata, mi az oka. És amikor ilyen 50 éves kor környékén ezeket a kérdéseket felteszi, akkor elég közel van az Isten hit, ahol ezeknek a kérdéseknek a zömére választ lehet kapni, vagy választ lehet találni. Tehát az, aki nem tudja felülbírálni önmagát, az, aki nem vesz arról tudomást, hogy eltelt 20 év, te Úristen, hát egészen mást láttam. Föl kell tenni a kérdéseket. Az se egyszerű egyébként.
Tehát, például ezzel esetben nagyon sok ember azt a kérdést teszi fel, hogy miért engedte meg Isten?
Ezt a kérdést én is így megfogalmaztam magamnak. Hol hibáztam én akkorát az életemben, hogy nekem ekkorát kelljen vezekelnem? Így végig gondoltam, hogy mik lehetnek az életemben akkora bűnök, hogy én ezt kaptam, vagy ezt érdemeltem.
És mi történt ezzel a
kérdéssel? A kérdést igyekeztem megválaszolni. Nem hiszem, hogy én az életem során ekkorát hibáztam volna, hogy ez ennek be kellett volna következnie. De nagyon sok olyan dolog van, mikor rohanunk át az életen, és észre se vesszük, hogy mekkora forgácsot hagyunk szana széllyel. Egyszer csak rájövünk, hogy Jézus, de ez nem lehet, hát ez borzalom. Én ezt nem gondolom. Tehát vannak dolgok, amelyek nem azért történnek az emberrel, hogy megértsük őket, tehát nem lehet mindent megérteni a világon, nagyon sokat kell megérteni, de vannak dolgok, amiket el kell fogadni. Nem baj az, hogy nem tudok rá válaszolni, mert az egy csomó olyan kérdés van, amire nem tudunk válaszolni. Tehát ettől nem kell belehal, nem kell görcsölni rajta.
Na, erre gondoltam, hogy egy zsákutcában sokszor belemennek az emberek.
Ez igaz. Az is egy művészet, hogy az ember megtanulja azt, hogy melyek azok a dolgok, amelyekre igenis meg kell a választ keresni, és melyek azok a dolgok, amelyeket fogadjunk el, lépjünk túl rajta, és aztán lehet, hogy az élet majd egyszer megadja a választ. Atyámnak volt egy kedvenc mondása, hogy nincs olyan probléma, amely 3 napon belül magától meg ne oldódna. Lehet, hogy ez a 3 nap az éppen 3 év, de lényegét tekintve igaz. Tehát, ha nincs azonnal válasz, az nem túl nagy baj. Nem túl nagy baj.
Akkor most ilyen várakozásban van?
Miután megtörtént mind a két csípő műtét, ilyen tele vagyok optimizmussal, hogy már tervezgetem azt, hogy márciusban talán kéne síelni egyet. Nagyon sokat dolgozom lábra, hogy az izmok visszajöjjenek, hogy izomzatilag nagyjából az legyek. Aztán, hogy ez milyen mozgásban, milyen szabadságfokot fog adni, hát ez majd ki fog derülni.
Zsemberi Barna vallomása után hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket. Elmúlt adásunkban elmondtuk, hogy ez a hét az ökumenikus, azaz egyetemes imahét. Szinte minden egyházközösségben tartanak imádságokat. Következő heti műsorunkban majd beszámolunk az imahét eseményeiről. További híreink.
A Magyar Református Szeretetszolgálat országos gyűjtést hirdet a bajba jutott haiti túlélők, főleg a gyermekek megsegítésére. Aki segíteni szeretne, műsorunk után hívja a 3331118-as budapesti számot, illetve a 0630-3331118-as mobiltelefonszámot, és munkatársaink tájékoztatják a szeretetszolgálat számlaszámáról. Január 22-én ünnepeljük a nemzeti himnuszunk születésének 187. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Szentesi Kisbálint Református Általános Iskola tanárai és diákjai felkérnek minden diákot és nevelőt, hogy ezen a napon az első tanítási órát megelőzően mondják el a teljes verset és énekeljék el nemzeti imádságunkat. Erkel Ferenc 1844-ben zenésítette meg a költeményt, és 1903-ban vált törvényileg is a magyar nemzet himnuszává. Somogyi Endre Út című kiállítását január 21-én 19 órakor nyitja meg Kápin tér Tamás építész Budapesten a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. Csillaghegyi történet címmel val életéről és szolgálatáról Deák Zoltán nyugdíjas lelkipásztor január 27-én 18 órától Budapesten a 3. kerületben a Vörösmarty utca 2 szám alatt. A Budapesti Történeti Múzeumban lép fel a szabadszállási Szász Károly református kórus. A hangverseny január 24-én vasárnap 14:30-kor kezdődik, a belépés ingyenes. Alföldi Boruss Csilla ad hangversenyt Johann Sebastian Bach műveiből január 23-án 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. A Tabulatúra régi zeneklub január 25-én 19 órakor nyitja meg legközelebb kapuit Budapesten a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. Vendégeik lesznek a Máre Temporis táncosai.
Hallgassuk meg Isten szavát Pál apostol Kolossébeliekhez írott levele első fejezetéből. Krisztus megszabadított minket a sötétség hatalmától, és átvitt az ő szerelmes fiának országába. Tegnap temetőben voltunk. Tiszta, fehérbe öltözött minden. ahogy a sírókat beborította a fehérség, mintha Isten tisztasága jelent volna meg minden élet fölött. Mi beborítjuk virággal a sírokat. Igyekszünk az életnek, ennek a természetnek a pompáját odahelyezni a porra, a földre, amivé mi is leszünk. De Isten sokkal pompásabban befehérít mindent, betakar, mint egy tiszta és meleg paplannal. A bűnbocsánat jelképe lett bennem, ez a fehérség. Ő mindent és mindenkit betakar bocsánatával. Mint egy filmben, amikor a rendőrök halára keresnek valakit, de egy asszony betakarja az üldözöttet, és nem veszik el. Ott van a bűnünk, ott van ennek az életnek minden mocska, de Jézus szeretete felülírja a mi szándékainkat. Gyerekek módjára mi is belemegyünk a hóba, játszunk vele, a hidegről tudomást sem veszünk. Fiaink hányszor hátravetik magunkat, és angyalt formáznak testükkel a hóban. Semmi nem számít, mert jó megfürödni a fehérségben. Ilyen önfelett ajándék, Isten bocsánata. Nem méricskélős, 1-2 centiliter lötty, hanem túláradó, mindent beborító kegyelem. Méricskélős szemlélettel kifogásokat keresve meg sem közelíthetjük a lényegét. A havastáj azt kéri, tegyünk egy önfelett pillantást Isten tisztaságot sugárzó ajándékára. Mégis mi felnőttek sokszor elkerülnénk a havat. Csak takarítani kell, balesetet okoz, bajnak van. Akadályoz a rohanásban. Nem teszi elég kényelmessé az életet. Sokan pontosan így viszonyulnak Isten kegyelméhez is. Megoldom én magam. Az élet elvárásai és tempója szerint intézem az ügyeimet. Minél praktikusabban, minél egyszerűbben. Vakok vagyunk arra, hogy abban, amit Isten ad, meglássuk az örömforrást. A fehér temető számomra valami pompázó szépséget, megfehérített életeket, túlcsorduló kegyelmet jelentett. A dolgok helyükre kerülnek. A foltok megtisztulnak. Az a sok kereszt és alatta, aki hordozta, megtalálta az egyetlen, az igazi keresztet, a megváltás titkát. De ahogy hazafelé baktattunk, az autók forgatagában azzal kellett szembesülnöm, hogy létezik fekete hó is. Ez a városok csúnya szüleménye. Az ember képes arra, hogy oda is piszkítson, ahova nem is gondolnánk, hogy lehetséges. Az ember még Isten tiszta bűnbocsátó kegyelmét is képes az ellenkezőjévé fordítani. Tehát nem vagyunk képesek arra, hogy megtartsuk tisztának azt, amit Isten tisztának adott. Képtelenek vagyunk arra, hogy megőrizzük Krisztus ragyogását. Nincs más segítségünk, csak a bizalom. Nincs más, csak az, hogy reménykedünk, hiszünk abban, hogy Isten minden földi mocskot betakar, hogy megszenteli az emberiséget. Nem azért, mert megérdemli. Ahogyan a hó betakarja a temetőt, kifehérít mindent, úgy fehéríti mégiscsak az életünket Isten. Adja meg ő ezt a bizalmat nekünk, hogy az ő kegyelme mindent elrendez. Ámen. Elköszön a szerkesztő, Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon, és a 0630-333-111-8-as telefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Minden nap délután 5 órától lelki kérdésekkel hívhatnak bennünket a 201-00-11-es budapesti számon. A most hívható szám tehát 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A református egyház fél óráját hallották hallgatóink.